Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőre készülve énekeljük el a 329. dicséretünk második versszakát, a 329. dicséretünk második versszakát, mely így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztelői családot, a szülőket, keresztelőket és a gyermeket, hogy fáradjanak az Úr asztal elé. Hallgassuk meg, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség szentségét. Megírta ezt Máté evangélista, Máté evangélium 28. részében, a 18-tól a 20-ig terjedő verseiben ekképpen. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezetet kérem, hogy foglalja el helyét. Kedves keresztelő család, kedves testvérek! Hála Istennek, hogy a református keresztény embernek fontos a keresztelő. Így ennek a családnak is, hiszen jelzi: szeretnék Isten kegyelmére, gondviselésére bízni gyermeküket. Hiszen azt ígérik fogadalmukban, hogy úgy nevelik és neveltetik, tehát hittanra járatják gyermeküket, hogy maga jusson hitre, oda vezetik az Úrhoz, nem pedig küldik. Mivel teljesen mást jelent együtt jönni a gyermekkel az Isten tiszteletre, a gyülekezet közösségébe, a templomba, mint egyedül küldeni. A szülők hite fontos a keresztségnél. És nem az, hogy ez egy szép alkalom, és a gyermekem nem lesz pogány. A keresztelő megtörténése által a gyermek még válhat pogánnyá. Egy ember még válhat Isten tagadóvá. Ha a szülők nem a Szent Háromság Istenbe vetett hit alapján nevelik a gyermekeiket. A szülők és keresztszülők fogadalma Isten előtt tehát hatalmas felelősséggel jár. Felelősséget vállalok, hogy mindent megteszek azért, hogy gyermeküket, keresztgyermeküket a hit útján járassák. Istenre bízza magát, megtanítják imádkozni, Jézus Krisztus szeretni, olvasnak neki a gyermekbibliából, később pedig a felnőtt, a nagy bibliából, Isten igéjéből. Megtanítják, hogy egyedül Istenben kell és lehet bízni, nem pedig a pénzboldogítban, a horoszkópban, a pogány istenségekben, a magam erejében. megmutatni számára, hogy a közösségben sokkal könnyebb megélni a hitet, mint egyedül otthon, esetleg tévutakba bonyolódni. Ilyenkor keresztelőre készülve felhangzik, és most is felhangzott a 329. dicséretünk második verse, igaz, hogy ez egy karácsonyi ének, de mégis ez a verszak arról szól, hogy még meg sem formált bennünket, már ismer minket. A pici gyermeket is, Patrikot is már ismerte az anya méhétől fogva. Bent az anyukája pociában. És amikor megszületett, akkor már rá lehet bízni. És jó ez, hogy jó tudnunk, hogy ismer minket, ami mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus. Ezért is mondhatjuk bizonyosan, hogy a keresztség jelkép, pecsét és jegy az emberem. Jelképe Isten szeretetének, kifejezi az Úristen megelőző kegyelmét. Azt fejezi ki, hogy nem mi vagyunk a hit dolgában a kezdeményezők, hanem Isten maga. Kifejezi azt a szeretetet, melyet mi el sem tudunk képzelni. Jézus Krisztus nem úgy szeret bennünket, mint ahogyan mi szeretjük, és a szülők, keresztülők szeretik Patrikot, ahogyan akár a szülők tehetik, hanem annál jobban szeret bennünket. Hiszen az ő szeretete nélkül a világra sem jöhetett volna Patrik. És ez a szeretet legjobban a kereszthalálban tükröződik, hogy Jézus Krisztus hajlandó volt vállalni helyettünk, értünk és miattunk a bűneinkért való szenvedést, hogy számunkra elhozza a váltságot. A keresztvíz, hiába csak egyszerű víz, Jézus Krisztus vérét jelképezi, aki halálával, vérével elhozta számunkra a bűnbocsánatot. Ő ezzel tesz minden megkeresztelendő gyermeket, így Patrikot is a magáévá. Ez a láthatatlan, de Isten számára mégis látható pecsét, a víz. Az apostolok idejében a keresztséget teljes bemerítéssel végezték. Ilyenkor a megkeresztelendő ember azt hihette, amikor teljesen lemerült, hogy mindjárt megfullad, és amikor a felszínre jött, hogy a levegőt kapott, hogy jaj, de jó, élek. És ez is egy jelképes cselekmény. Azt jelenti, hogy az óemberünknek, azaz a régi, rossz, bűnös embernek meg kell halnia ahhoz, hogy megtisztulva új emberként, újjászülött emberként Jézus Krisztus követője legyen. A keresztség eljegyez bennünket erre a halálig tartó harcra, hiszen az óemberünk állandóan küzd az újjászületett új ember ellen. Hiszen azt mondjuk, hogy megtértem Jézushoz, és mégis folyamatosan jönnek azok a hatások, amik egyre jobban eltávolítanak bennünket az Úristentől. A pogány, babonás szokások, a más egyéb erő, forrás, természetgyógyászat, stb. Bármi eltávolíthat bennünket. De harcolnunk kell egész életünkben ezzel, és így, kedves szülők és keresztülők, Patrikot is erre a harcra, küzdelemre is kell nevelni, hogy ő Jézus Krisztus gyermeke, és benne kell bízni. Erre jegyzik el a szülők és keresztülők ma ezt a kisgyermeket, Patrikot, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy felnőtt korában a gyülekezetben, körülbelül 14 éves korában, majd saját maga tegyen vallást hitéről. Sajnos sokan azt hiszik, hogy a keresztről egy szép 10-15 perces kis névadásos szertartás, pedig ez egy életre szóló program, hiszen életünk végéig öldökölnünk kell magunkban a sátánt, az óembert, és érvényesülésre segíteni, juttatni az új embert. Ezért nagy ez a felelősség, mind a keresztelői család, mind a gyülekezet felelőssége. Hiszen ha rosszat tesz a gyermek, mit teszünk, megdorgáljuk. Ha jót, megdicsérjük. a szentség fogadalomtételében benne van. Oda segítem a gyermeket, hogy higgyen Istenben. Hiszen ő már az anyaméhben is ismerte Patrikot, tőle kapta a szülő a gyermeket. A gyermek egy ajándék az Úristentől. Azért, hogy szeresse a szülő, hogy gondoskodjon róla, de nem egyedül akarják megtenni ezt a hatalmas gondoskodást, hanem oda teszik az Úristen tenyerébe, hogy hordozza, szeresse, vigyázzon rá. Akkor is, amikor mi nem lehetünk vele, nem foghatjuk a kezét. Mert Isten velünk van, és vele is vele van, hiszen övé a hatalom, menjen és földön. Adja Isten, hogy amikor itt, Isten színe előtt a fogadalom elhangzik, akkor az tényleg szívből jövő legyen, és ne csak kimondott szó, hanem gyümölcstermű bizonságtétel. Hiszen nem csak a gyülekezet színe előtt teszik ezt a fogadalmat, hanem az Isten színe előtt. És ő emlékszik minden szavunkra. Adja Isten, hogy áldássá legyen egy gyermeken ez a keresztség. Amen. Most pedig kérném a gyülekezetet, hogy álljon föl, és valljuk meg együtt, közösen hitünket, fennhangon, imádkozva az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus előtt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek egyességét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves szülők, keresztülők, kedves család! Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük
és fogadjuk.
Isten adjon testi, lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy gazdag szereteted vezette ide ezt a családot, hogy megkereszteljék gyermeküket. Köszönjük, Urunk, hogy te kegyelmes Isten vagy, aki azért jöttél, hogy minél többen legyünk a te tanítványaiddá. Add, hogy ez a kicsi gyermek Patrik is a te hű követőd legyen. Adj erőt a szülőknek, keresztülőknek, hogy a benned vetett hitben tudják őt nevelni. Könyörgünk, segíts, hogy mi is imádságban hordozni tudjuk egy kisgyermeket, és légy ott a szülőkkel, hogy erőt merítsenek tőled, amikor gondok vannak akkor is, de amikor hálát kell adni egy gyermekért, akkor is te adj nekik ezért örömöt. Így könyörgünk, légy most itt velünk, maradj velünk továbbra is, a te szent lelkeddel, Jézus Krisztusunk, hiszen azért szerezted a keresztséget, hogy egy pecsét legyen rajtunk. Láthatatlan, számodra mégis látható pecsét, amivel eljegyzel magadnak bennünket, hogy téged követhetünk. Köszönjük, hogy így vezetted ezt a családot is. Köszönjük, hogy mind a gyermek, mind pedig az édesanya és az édesapa egészségesek. Adj áldást rájuk, és könyörgünk, adj áldást erre a gyülekezetre is, hogy legyen hová hozniuk közösségbe a gyermeket. Ne küldjék, hanem hozzák szeretettel, örömmel, hogy minél jobban megtanulja a beléd vetett hitet. Amen.
Patrik, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Patrik, Isten tegyen áldottá családodnak, hazádnak, nemzetednek, gyülekezetednek. Amen.
A nagy énekként énekeljük el a 479. dicséretünknek az első két versét. A 479. dicséretünknek az első verszaka így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, és áldja meg az Isten tiszteletet, az ige hirdetést, és legyen velünk. Amen. Kedves gyülekezet, az Isten igéjét ülve hallgassuk meg a lekció részét. Hallgassuk meg, amint az szól hozzánk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből, a 6. résznek a 9-től a 20-ig terjedő verseiből ekképpen. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek! Sem paráznák, sem bálványivádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, paráznanő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki paráznanővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé, aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Amen. Gyertek, feleljünk az igére, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ma ide vezettél bennünket a te házadba, hogy megszenteljük ezt a hetünket is, hogy tőled kérjük az erőt hozzá. És köszönjük, hogy az elmúlt napok terheit is és áldásait is letehetjük eléd. Hálát adva neked mindazért, ami történt velünk. Köszönjük, hogy van, amikor egy kicsit jobban fenyítesz bennünket, mint ahogy mi azt elvárnánk tőled, de köszönjük, hogy ez is a mi hasznunkra van. És köszönjük, Urunk, a te áldásaidat is, a jóságodat, a szeretetedet, hogy annyi sok jó dolog történhet velünk. Annyira boldogok lehetünk, hálát adhatunk az életünkért, hálát adhatunk neked minden percünkért, hálát adhatunk azért is, hogy ma felébredhettünk. Köszönjük, Urunk, hogy te szeretsz bennünket, add, hogy ezt a szeretetet valamelyest vissza tudjuk adni, hiszen mi annyira nem tudunk szeretni, mint te bennünket, de köszönjük, hogy mégis ennek ellenére szeretsz minket. Így könyörgünk, bocsásd meg vétkeinket, amelyeket ma eléd hozunk, hogy le tudjuk tenni azt, és új emberként, újra belőled merítve az erőt, tudjunk majd hazamenni. Így könyörgünk, légy itt velünk most a te szent lelkeddel, az Isten tiszteleten, add, hogy az ige hirdetésből is szóljon felénk a te üzeneted, a te akaratod. Áld meg ezt az alkalmat. Jézus Krisztus nevéért könyörgünk, légy itt most velünk. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük el a 165. dicséretünk első verszakát, a 165. dicséretünk első verszakát, mely így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. kedves testvéreim! Az igehirdetés alapigéje megírva található Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írott első levele 6. részében, amely szakaszt már felolvastam lelkünk épülésére, annak a válogatott verseiből szól az igehirdetés alapigéje. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek! Pedig ilyenek voltak közületek némelyek, de megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Amen. Kedves budaörsi gyülekezet! A korintusi gyülekezetet Pál apostol nagyon szerette, de úgy tűnik, hogy távozása után sokféle vívódás, szeretetlenség, pártoskodás üti fel a fejét, és Pál nem győzi inteni, óvni, tanítani őket. Nos, ránk is ránk fér a tanítás, hiszen könnyen kiközösítünk embereket, sőt, még könnyebben ítélkezünk, holott igazán meg sem ismertük az embert magát. Van, aki szerényen hallgatja Isten igéjét, követi tanítását, szinte megbújva. Van, aki magának hangot követelve hallgatja, és jelzi, hogy mi az, ami tetszik neki az ige magyarázatából, és mi az, ami nem. Valljuk be, nagyon szeretünk szelektálni, válogatni. Ez tetszik nekem, ez pedig nem. Ezt tegyük, hiszen mások is így csinálják. Vagy éppen ne tegyük. Vagy csak azt halljuk meg, ami tetszik. Ugye mennyire magunkra ismerünk ezekből. Szelektív, sajnos a hallásunk, kedves testvéreim. Másokhoz mérjük magunkat, és nem Istenhez, az ő igéjéhez. És vannak a hamis szemfényvesztők, akik elhitetik velünk, hogy ők aztán tényleg Jézus Krisztusban hisznek, valójában azonban romlottak. Külsőleg úgy tűnik tiszták, minden rendben van velük. Nincs semmi bűnük, közben hűtlenek kapcsolataikban. Tegyük csak a barátságot, a házasságot, ha hűtlenné válunk bármelyikhez. Vagy hisznek a természetgyógyászatban, az ezoterikában, a saját erejükben, a karrierben, a sikerben, az idegen istenekben, szidalmazzák a másikat szépen diplomatikusan, és még sorolhatnám a sort. Igyekeznek megtéveszteni bennünket. Olyanok, mint egy hamis festmény, amely megtévesztésig olyan, mint az eredeti, hiszen ugye a hamisítvány, az a festő, aki festette ezt a hamisítványt, hát annyira precízen vizsgálta az eredeti festőt, a vonásait, mindent, hogy megtévesztésig olyan, mint az eredeti. Csak éppen az a bökkenő, hogy mégis hamisítvány, hamis. És ezektől óva int bennünket Pál. Int a hamis tanoktól, az igazságtalanságtól és a tisztátalanságtól, nehogy megfertőzzenek bennünket. És rávilágít először is számunkra Pál apostol, Isten igéje, hogy milyenek voltunk, mielőtt átadtuk magunkat Jézus Krisztusnak. Rámutat másodszor, hogy újjá kell születnünk, megtérnünk, és ez mit jelent a számunkra. És harmadszor, hogyha megtérünk, akkor mivel is tartozunk az Úr Jézus Krisztusnak? Először is tehát, hogy milyenek voltunk. Munkálkodott bennünk az óember, az Isten nélküli ember. Sosem feledjük el, milyen mélységekből jöttünk, milyen mélységekből tértünk meg az Úr Isten ismeretére. Erről egy dalszöveg jut eszembe, Ilyenek voltunk, vadak és jók. Bizony az óember küzd egymással, a jó és a rossz. Az Úristen az embert felruházta alapvetően jó dolgokkal, a jósággal, de születésünktől fogva bennünk van az eredendő bűn, melyet az első emberpártól, Ádámtól és Évától örököltünk. Akarva akaratlanul, amikor teremtőjüknek nem engedelmeskedtek, és ettek a jó és a rossz tudásnak a fájáról, nem az almából, ahogy azt megtévesztésig ugye ábrázolják a festmények és mindenféle kultúrában, hanem ettek a jó és a rossz tudás fájának gyümölcséből. Hiszen gyermekek és felnőttek az almát egyaránt szeretik, ugye szeretjük. Kérdem én, ha mi almát eszünk, akkor engedetlenek vagyunk Isten iránt, hiszen Ádám és Éva is ugye úgy ábrázolják, hogy almát ettek. A válasz egyértelmű nem. Hiszen sok C-vitamin tartalmaz, és Isten nem az alma evését tiltotta meg ott a paradicsomban Ádámnak és Évának, hanem a jó és a rossz tudás fájának a gyümölcséből nem ehettek. Megtévesztő, ugye? Vagy maradjunk még Ádámnál és Évánál. Sokan azzal érvelnek, hogy ők nem házasodtak össze, hanem úgymond csak összebútoroztak, ezért minek is a házasság elég, hogyha együtt élek valakivel. És a válasz egyértelmű erre is, hogy Isten megáldotta őket. Nekik még nem volt szükségük templomra, lelkészre, aki megáldja Frigyüket, hiszen ezt maga az Úr Istennel való közvetlen kapcsolat tette lehetővé. Egymásnak teremtette őket. Két ember, nő és férfi, ha ma Isten előtt össze akarja kötni közös életét, akkor azt nem teheti meg másként, mint hogy Isten házában, az ő színe előtt, a lelkész segítségével, aki az Úrhoz fohászkodik, és áldásával végzi ezt a szolgálatot. Akkor lesz áldás a kettejük kapcsolatán. Megdöbbentő adatokat olvastam nem is olyan régen, hogy csak Magyarországon a házasság kötések száma még 1989-ben 70 ezer volt, addig 2009-ben mindegy 42 ezer. A házasságon kívül született gyermekek száma pedig a 80-as évek elején minden 8. gyermek született így, a 2000-es években minden 3. gyermek. És sokat, hát helyettes lelkész voltam Évligeten, és ott pedig a helyi újságban 2011. januárjában megjelent az a felmérés, hogy 2010-ben Érden egy gyermek sem született házasságban, mind házasságon kívül. Jól van ez így, testvéreim? Ezt kell mutatnunk. Ebben kell élnünk, hogy a sátán győzön az életünk felett, az ember felett, a csábító, a nagy megtévesztő. Vagy vegyük például az önzést. Mekkora is a baj? A Menedék című könyv egy holland református hívő nő életútját mutatja meg, tehát regényes formában, aki a II. Világháború alatt majdnem 3 évig rejtegette a zsidókat. Családjával együtt, akit ugye aztán feljelentettek, az egész családját, fogságba vitték, édesapja ott hunyt el, testvére is. Nővérével végül aztán, ugye még amíg élt a nővére, egy koncentrációs táborban kötöttek, és a nővére tüdőbajos volt. És valahogy mindig sikerült egy olyan kis vitamin üvegcsét átmenteniük egyik helyről a másikra, ahogy mentek, és valahogy úgy írja ez az írónő, tehát azt vettem ki belőle, hogy mindig valahogy tartott ez a kis üveg, hogy mindig egy-egy cseppet tudott adni a nővérének, amikor nagyon köhögött. A nővére pedig olyan jó szívű volt, hogy ő mindenkinek adott ott a koncentrációs táborban, aki hozzájuk fordult. Ő viszont ugye önzésként, hogy mekkora az önzés, azt mondta, hogy hát én nem adok másnak, én csak neked, hiszen hogyha elfogy, akkor mi lesz veled? És a nővére pedig úgymond titokban is, meg nem is, ő azért adagolta szépen. Ekkora is az önzés. És egyszer csak, tehát az egyik rab a helyi kórházban dolgozott, úgymond a koncentrációs tábor kórházában is, hozott egy újabb üvegcsét, tehát nem azt, amit otthonról hoztak, és már szinte egy évig csöpögtettek belőle, hanem hozott egy telit, hogy ezt sikerült elhoznom, hogy add a nővérednek. És abban a percben fogyott ki a régi üvegcséből ez a vitamin olajszerűség. Tehát hatalmas az Úristen csodája, és mennyire önzőek vagyunk mi. Nézzünk magunkba. Az elhitető nem más, mint a sátán. Az óember bennünk, aki ellen küzdenünk kell. Vagy a másoknak másféle mércével mérő dolgaink is. Mennyire furcsák, ugye? Mint a saját magunkkal szemben valók. Az igehirdetés mondani valóját mindig jobban tudom értelmezni a szomszédomra, vagy aki nincs itt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha hallja, mert ez éppen neki szól, mint saját magamra. Hogy miért van ez, nem tudom. Dehogy is nem. Tudjuk mi azt mindannyian. Nem akarunk lemondani bűneinkről. A történelmi egyházak felé pedig folyamatosan jönnek a támadások, hogy miért nem hasonulunk jobban a világhoz. Akkor sokkal vonzóbbak lennénk. Miért? Azért is itt jön a második lépés, mert hogyha hasonulnánk, akkor igazságtalanokká válnánk, megtévesztőkké. Hiszen az egyházunk és benne saját magunk nem a világhoz kell, hogy igazodjon, hanem Isten igéjéhez. Ez a mérce, és nem más. Pál apostol azt mondja, avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de én nem adatom valakinek a hatalma alá. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Tehát szabad például az égő tűzbe a kezemet beletennem, de mégsem teszem. Hiszen akkora égési sérüléseket szenvednék meg, fájdalmakat, hogy ezt nem kívánom magamnak. Gyermekünknek a kezébe sem adunk gyufát, vagy kést, ha kéri tőlünk, pedig meg van engedve. Minden szabad neki, de felelős szülőként mégsem tesszük meg. Ugyanígy van ez, ha talán még nem jobban, az Istenhez való igazodásunkban is. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Nem fogunk kipróbálni olyan dolgokat csak azért, hogy megbizonyosodjunk róluk, nem használ nekünk. Nem fogjuk a kábítószert kipróbálni, nem fogunk egy jósnőhöz oda menni kipróbálni, és még sorolhatnánk. És itt lép életbe az újjászületett ember. Hogy Jézus Krisztus neve által megmosatott az ember, a keresztség által, megszentelt, megigazított emberünk, küzd az ó emberünk ellen. A heidelbergi KT-nk ezt így fejezik ki, ugye ez kérdés-válaszos hitvallástétel, a 88, 89 és 90. kérdés feleletekben. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek megtérése? Két részből, az ó embernek megöldökléséből és az új embernek megelevenítéséből. Mi az ó ember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, és egyre jobban gyűlöljük és kerüljük őket. Mi az új ember megelevenítése? Istenben való lelki öröm Krisztus által, és arra való vágyakozás és készség, hogy jó cselekedetek által Isten akarata szerint éljünk. Szüntelenül harcolnunk kell tehát az óemberünk ellen. A bűneink ellen, ez azonban nem kis feladat, egy egész életre való küzdelem. Hiszen figyeljük meg csupán csak egy óránkat. Mennyi rosszat teszünk, mondunk vagy gondolunk a másik emberről, vagy éppen nem teszünk semmit, elodázzuk a segítségnyújtást, vagy nem szeretünk, nem mosolygunk, nem segítünk oda imádságban egy embert, az Úr Jézus Krisztushoz, akinek kellene. Ki győz bennünk, a rossz vagy a jó? Az Isten nélküliség vagy az Isten képmás? Remélem, kedves testvéreim, az utóbbi. Nem könnyű eljutnunk az óembertől az új emberig. A héten mondta nekem egy vízilabdás szülő, a gyermekünk vízilabdázik, és sokat szoktunk beszélgetni, hogy azoknak, akik úgymond alapvetően jó emberek, nehezebb a megtérés az Úr Jézus Krisztushoz. Hiszen semmi rosszat nem tettek, úgy érzik, és úgy látják, hogy vegyük csak az Ószövetséget, hogy mennyi harc küldtelen van az Úristen, mennyi gyilkoltatott, és nekem ilyen Isten nem kell, vagy mennyi ellentmondás van a Bibliában, regényként elolvasom, de hát de nekem ez nem tetszik, én ezt nem akarom vállalni. És azért van ez így, mert az ember mindig mindenre reális magyarázatot akar kapni, kézzel fogható magyarázatot. És azt mondta ez a szülő, hogy ő sem értette meg ezeket a dolgokat, hogy a megmagyarázhatatlan ismeretekre, dolgokra miért nincs magyarázat, amíg rá nem jött arra, hogy nem kell ám az embernek mindent tudnia. Jobb talán, hogy nem tud mindent, és akkor, amikor ezt úgy ki tudta mondani, és le tudta tenni az Úristen elé, akkor jött a hit. Akkor kapta igazán ezt az élményt, ezt az életre szóló élményt és programot. A Szentlélek által. És onnantól kezdve felszabadult az ilyen terhek alól, és az Istennel kapcsolatos minden tudás, minden megmagyarázás terhe alól, és vált igazán Jézus Krisztus követőjévé. Ha újjá születtünk, akkor ez szívbéli változást jelent. Kerülöm a gonoszt, a kétes ügyleteket, a tisztátalan cselekedeteket, gondolatokat, és a szeretet parancsának engedelmeskedem. A szívemet, gondolataimat Istenhez igazítom, nem saját magamhoz. Aki engem megmosott az ő saját vérével a bűn rabláncából. Aki tisztává tett, hogy olyan legyek, mint a hó. Kegyelmébe fogadott Jézus Krisztus által. Ingyen kegyelmébe. Nekem nem kell tennem semmit sem az üdvösségemért, az örök életért. Nem válthatom ki pénzen, bűnbocsátó cédulákon, nem állíthatok ki magamról mennybe menő bizonyítványt, mert valaki helyettem ezért már drágán megfizetett saját bűntelen életével, hogy nekem azt már csak el kell fogadnom, és őt is el kell fogadnom, Jézus Krisztust, és hinni benne minden körülmény között. Ő győzött halál felett, feltámadt, új életre kelt, az örök életre, és ez a valaki nem más, mint Isten szent fia, a megváltó, a messiás, Jézus Krisztus. Higgyünk hát benne, hogy az igazságtalanságok, a fájdalmaink, szenvedéseink elhordozásához, nála vigaszra, békességre találunk. Higgyük el, hogy Jézus Krisztus vére által megmosattunk, újjászülettünk, új életre keltünk, melyben hálával tartozunk neki. A hálámat pedig nem tudom másként kifejezni, mint imádsággal, jó cselekedetekkel, a Jézus Krisztusról szóló bizonságtétellel, a bűntől való távolmaradásommal, mert testem és lelkem egyaránt az Úré. Testem a Szentlélek temploma, lelkem az Úrral egyesült. Egész életemben nem lehetek eléggé hálás Istennek, hogy fiát feláldozta értem, helyettem és miattam. És hálás, hogyha hálás tudok lenni egy finom ebédért, egy jó szóért, egy dicséretért, akkor mennyivel inkább hálás tudok lenni Istennek, hogy idejében felismertem a gonoszt az életemben, és szabadulni igyekszem, és szabadulni tudok ez alól. Így igyekszem csak a jót cselekedni, és ezzel dicsőítem őt, hiszen Jézus él bennem. Így vagyok képes példát mutatni a bennem lakozó Szentlélek által fele barátaimnak, családomnak, munkatársamnak, diáktársaimnak, a városban lakóknak, a szomszédoknak. Mert nem a magamé vagyok többé, hanem él bennem a Krisztus, ahogy azt a 173. dicséretünk is mondja. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vérebére, lelkünk, testünk istenéi az ő tiszteletére. Urunk Jézus, jöjj most el, lelked által segíts fel. Dicsőítünk mi testünkben, magasztalunk mi lelkünkben. Tehát az óembert le kell vetkőznöm, hogy feltől felölthessem az újat, hiszen az újból sem töltik régi tömlőkbe, hanem újba. Nehogy megromoljon, tehát régi életemmel, ami nem Isten szerint való, szakítanom kell örökre a bűnnel, mely visszatartott Jézus Krisztus kegyelmétől, le kell számolnom. És többé nem kell emberi hatalom alá vetnem magamat, hogy uralkodjon rajtam, hogy rettegésben tartson, hanem Jézus Krisztus hatalma által válunk szabaddá a bűn rabságától. Vessük hát magunkat alá az ő üdvözítő hatalmának. Dicsőítsük őt ezért alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre, és énekeljük el a 462. dicséretünknek az első verszakát. A 462. dicséretünk első verszakát, mely így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönjük, hogy szóltál ma hozzánk a te igéd által, szent lelked által, hogy Pál apostol tanítása alapján mi is kaphattunk üzenetet, hogy nem elég az, hogyha tetszik nekünk Jézus Krisztus tanítása, hanem követni is kell azt. És Urunk, tudjuk, hogy rögös ez az út, nehéz, kemény ez az út, hiszen az óemberünk támad ellenünk, a sátán támad, mások által is folyamatosan ki vagyunk téve mindenféle gonosz hatásnak, amit igaz, hogy jónak állítanak be az emberek, más ember, de tudjuk, hogy nem tőled jövő Jézus Krisztusunk. Így könyörgünk add, hogy szabadokká legyünk. Hogy minden szabad nekünk, de nem minden használ, elv alapján, igéd alapján, mi ezt meg tudjuk tenni. Hogy nem kell mindent kipróbálnunk ahhoz, hogy tudjuk rossz. De köszönjük, hogy felszabadítottál Jézus Krisztusunk bennünket a te haláloddal és feltámadásoddal, és mennybe meneteleddel a bűn rabságából. És add, hogy hálásak tudjunk lenni ezért egész életünkben, és ne feledkezzünk el rólad sohasem. Így segíts bennünket, hogyha kimegyünk most innen, akkor is téged dicsőítsen a szívünk és a szánk, Ne pedig a csúnya beszéddel tegyünk bizonságot arról, hogy mennyire messze vagyunk tőled. Kérünk, vezess minket, segíts bennünket, és így könyörgünk, légy és maradj velünk is az elkövetkezendő napokban, de légy családtagjainkkal is, légy azokkal, akik nem tudtak itt lenni ezen a mai alkalmon, akár betegség, akár más egyéb dolog miatt, áld meg őket, könyörgünk. És így könyörgünk, áld meg a lelkész nőt is, aki most szabadságát tölti. Légy velük, áld meg, hogy pihenésében is te legyél az útmutató. És így könyörgünk, te áld meg a gyülekezet betegjeit, adj erőt a számukra, hogy belőled merítsék azt. És könyörgünk, te áld meg az özvegyeket, a magányosokat, vigasztald őket. És így könyörgünk, te áld meg a keresztelői családot is, hogy tudják fogadalmukat teljesíteni. Könyörgünk, vigyázz ránk, szentelj meg bennünket, és add, hogy mindig ki tudjunk állni a te tanításod mellett. Amen. És egy rövid csendességben ki vigye Isten színe elé imádságát. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot.
Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Elsőként szeretnénk megköszönni Sárosi Mária szászhalombattai nagytiszteletű asszony szolgálatát, amit most közöttünk végzett, és kívánjuk életére és szolgálatára Isten áldását, és ugyanúgy Urunk áldását családja életére is. Köszönjük szépen a szolgálatot! A további hirdetés az, mint egy pontból áll, ez a nyári menetrendnek a hirdetése. A következő hét alkalmai a nyári menetrend szerint csütörtök este 6 órakor Biblióra, és vasárnap 10 órakor pedig Isten tiszteletet lesz itt a templomunkban, és gyermekfoglalkozás is lesz az Isten tiszteletet párhuzamosan.
Köszönöm. És az áldás előtt pedig énekeljük el a már megkezdett nagy énekünknek, a 479. dicséretünknek a 3. és 4. verszakát, és én is még elnézést hadd kívánjam a gyülekezetre Isten áldását, és örülök, hogy itt szolgálhattam, és nagyon figyelő szemek voltak, tehát remélem, hogy mindig ilyen aktív a gyülekezet, mindig ilyen aktívan figyel, és ezt jó látni. Isten áldása legyen továbbra is a gyülekezettel. És akkor most énekeljük el a 479. dicséretünknek a 3. és 4. verszakát. A 3. verszaka ekképpen kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Hey, I'm
Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.